A rendhez tartozom, amelynek tagjai rendkívül szigorú fogadalmat tesznek. Hozzászoktam a szenvedésekhez. Már szabad lennék, ha az emberei hozzájutottak volna azokhoz az iratokhoz, melyeket lakásomon rejtek.
Hol vannak azok az iratok?
Csak a spanyol követ jelenlétében és utasítására vagyok hajlandó átadni azokat.
A rendőrség jelentéséből megállapítottam, hogy önnek van egy nagynénje, aki Ázsia Gúny névre hallgat.
Én azt állapítottam meg, hogy inkább hisz egy Korántén nevű rendőr Spiclinek, mint nekem.
Ugyan ismerje már be, hogy ezt a nagynényét Eszter kisasszony szolgálatába szerződtette.
Én nem voltam bejáratos ahhoz a kurtizánhoz. Következésképpen azt sem tudom, kit szerződtetett cselédjének.
Rendben van. Szembesítést fogunk eszközölni.
Uram, kéretem egy percre.
Rendelkezésére állok.
Ez Bibi Lupin úr, volt Fegyenc társa, jelenleg a közbiztonsági rendőrség főnöke.
Nincs szerencsém ismerni ezt az urat.
De annál jobban ismerlek én. Vecsek le szépen az ingedet. Látja bíró úr a hátán.
Mit kellene látni a bíró úrnak?
A gálya rabok bélyegét, amelyet én is viselek, és amelyet ő...
A sebb forradásokat, amelyeket királyom védelmében szereztem.
Valóban nem látható a bélyeg.
De ez a hang, ez a tekintet, megesküszöm, hogy ő...
Ön már annyiszor esküdött hamisan, hogy könnyedén megbocsájthatom.
Magam tartóztattam le Vokéné panziójában. Tanum rá, Gorió!
Gorió apó halott.
Rastignac!
Rastignac urral gyakran találkoztam az előkelő társaságban. Boldog lennék, ha viszont láthatnám.
Nos, Bibi Lupin úr, eskü alatt vallja, hogy aki ön előtt áll, Jacques Collin, szökött gályarab?
Én igazán nem tudom. Az alakja, a hangja nem tévedhet.
Elmehet, uram. Majd szólítani fogom, ha ismét szükségem lesz önre.
Igen, uram. De engedje meg, hogy átadjak önnek egy levelet, amelyet az imént találtunk Lucien de Rubempré házmesterének lakásán. A mai postával érkezett. Nem bontottam fel.
Köszönöm. Ez Eszter van Gobszek levele.
Hétfő, 1830. május 13. Életem utolsó napján, délelőtt 10 órakor. Lucienem, már egy óráig sem élek. 11 órakor halott leszek, fájdalom nélkül fogok meghalni. 50 000 frankot adtam egy ribiszkeszemért, amely gyorsan ölőmérget tartalmaz. Elmondhatod tehát, drágám, az én kis Eszterem nem szenvedett sokat. Igen, a szenvedésem csak addig fog tartani, amíg e sorokat írom. Az a szörnyeteg, aki oly drágám fizetett meg, jó lehet tudhatta, hogy annak a napnak, melyen nekiadom magam, rám nézve nem lesz reggele, az a Nüsszenzsan elment. Mámoros volt, mint egy leitatott medve. Először és utoljára volt alkalmam összehasonlítani egykori gyalázatos mesterségemet az igazi szerelemmel, a végtelenbe táruló gyengétséget, a kötelesség iszonyata fölé teríteni, mely önmaga megsemmisítésére vágyik annyira, hogy a csóknak se maradjon hely. Szükségem volt erre az undorra, hogy imádatra méltónak találjam a halált. Itt van előttem a te gyönyörű képmásod. Részegülten nézem, mi alatt leírom utolsó gondolataimat, és beszámolok neked utolsó szívdobbanásaimról. Ó, ez a Klotilt! Nem értem őt. Feleséged lehetne, a nevedet viselhetni, éjjel-nappal veled lehetne. Szegény Lucy. Te drága fiú, akinek nagyra vágyása hamvába holt, a jövődre gondolok. Hidd el, vissza fogsz kívánni engem, szegény hű kutyádat, azt a lányt, aki lopott érted, aki nem bánta volna, ha esküdszék elé hurcolják, csak hogy biztosítsa boldogságodat. Jöjj, mielőtt megkaptad ezt a levelet, és vidd el, amit a fejvánkosom alatt találsz, mert nem bízom a háznépben. Mennyi minden megfordult az eszembe az utolsó két hónap alatt. Egy szegény lány fetreng a sárban. A férfiak szépnek találják, élvezeteik szolgálatába állítják. Félretesznek vele szemben minden kíméletet, gyalogszerrel küldik haza, pedig hinton mentek érte. Az arculköpéstől egyedül csak a szépsége menti meg. De örököljön csak ez a lány 5-6 milliót. Bezzeg akkor királyfiak fogják fölkeresni. A társadalom meghajol a gazdagság és a hírnév előtt, a boldogság és az erény előtt nem akar meghajolni. Ezek azok a gondolatok, melyek kívánatossá teszik számomra a halált. Az óra 11-et üt, elmondtam utolsó imámat, most pedig lefekszem, hogy meghalljak. Még egyszer, Isten veled. Szeretném, ha a kezem melege, amint utolsó csókomat rányomom, itt hagyná a lelkemet. A te Esztered.
Hallotta a levelet?
Igen.
Én nem ellensége, hanem bírája vagyok önnek. Ha be tudja bizonyítani, hogy ön nem azonos Jacques Collin szökött fegyenccel, akkor szabadlábra helyezem.
Ez nem lehet igaz.
Gondjék meg, Rivampré úr, ön olyan bíró előtt áll, aki siet jóvá tenni a jogtalanságot, melyet akaratunk ellenére követtünk el ön ellen. Az a levél, amit az imént olvasott, ártatlanságának bizonyítéka. Én is ártatlannak tartom önt, ezért tüstént szabadlábra helyezem.
Elmehetek?
Azonban, Rivampré úr, bajos önt szabadlábra helyeznem, amíg a formaságokkal nem végeztem, és néhány kérdés nem intéztem önhöz.
Kérem.
Olyan embert, mint ön, fölösleges figyelmeztetnem, hogy eskü alatt vall. Ha őszintén felel a kérdéseimre, akkor ma este otthon fog aludni, és teljesen rehabilitálni fogja önt az újságoknak az a közleménye. Rivampré úr, akit tegnap Fontainebleau-ban letartóztattak, rövid kihallgatás után nyomban szabadlábra helyeztetett.
Kérdezzen, uram.
Na, neve?
Lucien Chardon de Rivampré.
Örököl családi vagyona?
Semmi.
Ön első párizsi tartózkodása alatt roppantul sokat költött.
Igen, akkoriban végtelenül áldozatkész barátnőm volt, koráli kisasszony szemében, akit sajnos elvesztettem.
Dicsérem nyíltságát, méltányolni fogom. Ön Angulemből Párizsba való visszatérte után még feltűnőbben költekezett.
Úgy van.
Kitől kapta a pénzt?
Pártfogomtól, Carlos Herrera abbétól.
Hol ismerkedett meg vele?
Az országúton találkoztunk, amikor végezni akartam magammal.
Otthon soha sem hallott róla? Például az édesanyjától?
Nem, soha.
Ön az utóbbi időben, hogy elverse Granlieu kisasszonyt, megvásárolta a Rivampré kastély romjait, és még 1 milliót érő földbirtokot is szerzett hozzá. Granlieuéknek pedig azt mondta, hogy nővére és sógora bőkezűségének köszönheti a szóban forgó összegeket.
Igen, így volt.
Aha. Nem tudja, miért szakították meg önnel az érintkezést?
Fogalmam sincs róla.
Nem tudja. Megmondom. A Granlieu család az ön sógorához fordult információkért. Ezek után nem fogja különösnek találni, ha egy olyan előkelő család, mint a Granlieuk, nem kér olyan vagyomból, melynek eredetét megállapítani nem lehet. Na. Látja, ide juttatta önt egy hazugság. A rendőrség és a bíróság megtud mindent, amit meg akar tudni. Azt is tudja, hogy ki ez az állítólagos Carlos Herrera. Ön még nem tudja?
Tudom. De későn tudtam meg.
Beszéljen világosan.
Nem pap, nem spanyol, hanem...
Hanem szökött fegyenc.
Igen. Mire feltárult előttem, a végzetes titok már lekötelezettje voltam.
A neve Jacques Collin.
Igen, így hívják Jacques Collin, a vasfejű.
Köszönöm. Köszönöm, csak ennyit akartam tudni. Tessék aláírni a kihallgatásáról szóló jegyzőkönyvet.
És azután, hogy... Aláírtam. Szabadlábra helyez?
Ne. Még nem. De holnap, miután szembesítettem Jacques Collinnal, minden bizonnyal kiszabadul. Mm-hmm.
Nos, kedves Camuso, hát hogy is áll az az ügy, amelyről reggel beszélgettünk?
Rosszul, gróf úr. Olvassa, kérem, a jegyzőkönyvet is ítéljen saját maga.
Ön megtette kötelességét. Engedjük hát a törvénykezést a maga útján. Camuso úr.
Igen?
Ön sokkal több próbáját adta a rátermettségének, sem, hogy valaha is megfoszthatnánk magunkat a legkitűnőbb vizsgálóbírónktól.
Az imént kaptam egy levelet Szérizi grófnétól, amelyben megkért...
Szérizi grófnőtől?
Igen.
Ó, Mofrinyőz hercegnő barátnőjétől?
Igen.
De ugyebár nem hagyta magát befolyásolni. Nagyon helyes.
Nem tudom, jó helyen járok-e.
Ó, a legjobb helyen. Kedves grófnő, engedje meg, hogy bemutassam Camuso vizsgálóbíró urat.
Grófné?
Az igazságbajnokát.
Megkapta a levelünket?
Sajnos későn, méltóságos grófné.
Hogy későn? Ezt a szót nem akarom hallani.
Méltóságos asszonyom, Lucien de Rubempré sem a lopásban, sem a méregkeverésben nem bűnös. Na de Camuso úr egy sokkal nagyobb bűn bevallására vette rá.
Nagyobb bűn? Mi az?
Beismerte, hogy barátja, neveltje volt egy szökött fejencnek, Carlos Herrera apjának, ami régi ismerősünknek, a vasfejűnek.
És ebből mi következik?
Csak az, hogy a fegyencet kénytelen vagyok eskütszék elé állítani, és mellé ültetni Lucien de Rubempré.
Soha! Ami engem illet, én tétovázás nélkül a halált választom. Sem, hogy megérjem, hogy azt a férfit, akiről mindenki tudja, hogy a legjobb barátom, a törvény egy fegyenc cimborájának bélyegezze. A férjem kegyben áll a királynál.
Néltóságos asszonyom, a királynak nincs hatalma birodalmának legkisebb vizsgálóbírója fölött sem, és nincs beleszólása az esküdszéki tárgyalásokba. Ebben rejlik új állami berendezésünk nagysága. Éppen most gratuláltam Camuso úrnak az ügyességéhez.
Az ügyetlenségéhez.
Ha elolvasná a kihallgatási jegyzőkönyveket, amelyeket Camuso úr a két vizsgálati fogollyal vett fel, akkor látná méltóságot, hogy minden tőle függ. Bocsássanak meg, kérem, én most távozom.
Főállamügyész úr.
Kérem, adja ide, el akarom olvasni.
De méltóságos grófné...
Mire vár? Mi történnék akkor, ha ezek a jegyzőkönyvek elsikkadnának?
Ez olyan bűn, amelyet bíró nem követhet el. Közhivatali bűncselekmény.
Sokkal nagyobb bűn az, amelyet ellenem elkövetett, amikor ezeket a jegyzőkönyveket megiratta. Tehát e pillanatban ez Lucien bűnösségének egyetlen bizonyítéka?
Higgyel, méltóságos grófnén, én mindent megpróbáltam. Ezért is jöttem tanácsért a fő államügyész úrhoz. Én nem tehetek róla, de Lucien lakásán az ön leveleit is megtaláltuk.
Kérem a leveleimet.
Itt vannak lepecsételve.
Helyes. Így együtt repülnek a kandallóba.
Méltóságos gróf, mit csinál az Istenért? Ez merénylet. Ne! Paraszt emelek a grófné ő kegyelmessége ellen.
Na mi az? Mi az? Mi történt, bíró úr? Miért van ennyire felháborodva?
Ez hallatlan, főállamügyész úr. A jegyzőkönyv, az levelek.
A lángok martaléka lett. Az úr kezdheti előről az írka firkáját.
Látom, Camuso úr, ön hősiesen ellenállt egy szép asszonynak, és így a bírói talál becsületét megmentette. Önnek, asszonyom, nem ajánlom, hogy gyakran ragadtassa magát ilyen cselekedetre, mert nem mindig talál ilyen lovagias ellenfélre, mint Camuso úr, aki egyébként maga is hibás az ügyben.
Én?
Nem szabad lett volna átadni a méltóságos asszonynak a jegyzőkönyveket.
Te hiszen főállamügyész...
Na mindegy. A hiba megtörtént. Azon leszünk, hogy helyrehozzuk. Camuso úr, ön írnoka segítségével állíthassa még egyszer össze Carlos Herrera abbé jegyzőkönyvét. Holnap majd szembesíti ezt a spanyol diplomatát Bianchon és Rastignac urakkal, akik nem fogják felismerni benne a mi Jacques Collin-ünket.
Igenis.
Ami Lucien de Rubempré urat illeti, még ma este Bocsássa szabadon.
Parancsára.
Nem fog beszélni arról, hogy elsikadt a kihallgatási jegyzőkönyvbe, különösen akkor nem, ha figyelmeztetem. Ha a spanyol csak ugyan fegyenc, módunk lesz rá később, hogy elcsípjük. Hiszen Corentin a nyomába lesz, szabad-e megölnünk a grófnét és Lucient egy állítólagos lopás miatt, amit bizonyal Lucien kárára követtek el? Nem jobb, ha a 7 millióból elveszt 750 ezeret, mintha a becsületét veszíti el? Kiváltha bukásával magával ránt egy államminisztert, Cérizé grófné férjét, egy hercegnőt, a Grandlieu hercegi családról nem is beszélek. Ez a fiatal ember ütődött narancs, ne rohasszuk el egészen. A törvényszéki újságban jelentessen meg egy hírt, Lucien de Rubempré azonnali szabadon bocsátásáról.
Igenis.
Most 3:30. Ha idejében elintézi a formaságukat, Lucien ma este szabad, különben csak holnap térhet vissza otthonába.
Siessen, barátom, minden perc drága. Nem fogunk megfeledkezni érdemeiről, a becsületrendet már is a magáénak tudhatja.
Ó, grófné, Lucien de Rubempré 3 órán belül szabad lesz.
Én Lucien Chardon de Rubempré, nővérem Eva Chardon férjezett Dávid Szesárni gyermekeire hagyom és hagyományozom minden ingó és ingatlan vagyonom összességét, ami halálom napján tulajdonom, az alábbiak kivételével. Kifizetendő Carlos Herrera abbé úrnak 300 000 frank. Nüssen Jean Báró úrnak 1 400 000 frank, amelyből levonásra kerül 750 000 frank, ha addig sikerül megtalálni. Én, mint Eszter van Gobszek kisasszony egyedüli örököse, 760 000 frankot hagyományozok egy párizsi kórházra. Egy olyan menedék alapítására, ahová azon nyilvános kénők mehetnek, akik a bűn és a gyalázat üsvényéről jó útra akarnak térni. A végrendelet végrehajtására Cérizé gróf őkegyelmességét kérem, és megbízom azzal, hogy a keleti temetőben Eszter kisasszony és az én porladó testem fölé egy 40 000 frankot érő síremléket állítasson fekvő márvány alakjainkkal. A síremléken felirat ne legyen. Kérem Cérizé gróf urat, Eugène Rastignac úrnak nyújtsát emlékbe a lakásomon található arany pipere készletemet, és ön fogadja el tőlem könyvtáramat, Lucien de Rubempré. Carlos Herrera abbénak. Kedves abbém, öntől csupa jó téteményben volt részem, és mégis elárultam önt. Ez az akaratlan hálátlanság a megölőm, és mikor a sorokat olvassa, én már nem leszek életben. Ön többé nem menthet meg engem. Ön hatalmas férfius, belőlem nagyobbat akart csinálni, mint amilyenné válni tudtam. Ön engem a hatalom és dicsőség fényébe akart emelni, ehelyett az öngyilkosság örvényébe taszított, ennyi az egész. Már régóta hallom. Fölöttem suhog óriási szárnyával a szédülés. Ön azt mondta nekem. Él még Káin és Ábel sarjadéka. Káin az emberiség nagy drámájában a tagadás szelleme. Önt a származásnak az a vonala kapcsolja Ádámhoz, amelyben a sátán tovább szította a tüzet, amelynek első szikrája Évára pattant. E nemzetség démonai között időről időre akadnak hatalmas szervezetű, rettentő lények, akik minden emberi erőt egyesítenek magukban. Fölfalják a közönséges embereket, fölhabzsolják az ostobák talléroit. Játékuk olyan veszedelmes, hogy az alázatos ebet, akit eleinte társukká emeltek,